A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sok szeretettel köszöntöm a műsor hallgatóit, Gerbe Janita vagyok, és nagy tisztelettel köszöntöm a műsor állandó szakértőjét, a műsor házigazdáját, Pál Feré atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A múlt heti adásunkban utaltunk rá, hogy ma a generációkkal fogjuk kezdeni, méghozzá azzal, hogy generációnként változik az élet értelmének keresése, hiszen a társadalmunkban is változnak a súlypontok. Amikor háború van, akkor más az élet értelmének keresése, találása vagy megadása, mint amikor mondjuk egy másfajta jelen világban élünk. Egy nagyon szép példát hoztál az előadásodban Tabódi István atyát és Lénárd Ödön atyát, akik börtönéveket töltöttek el, és ők akkor a túlélésre, a hit megtartására tették a hangsúlyt. Ma akár egy pap számára hol van ennek az életértelmének keresése, illetve mi ebben az értékvesztett világban hol találhatjuk meg? Mik a fogódzók?
Igen, mind a két atya, nagyon tisztelem őket, több mint 18 évet töltöttek börtönben. Abból a szempontból kerültek elő példaként, hogy éppenséggel, amikor a túlélésért küzdünk, egyáltalán azért, hogy életben maradjunk, akár személy szerint, akár közösségi világunkban, akár egyház szempontjából, akkor nyilván másfajta célok kerülnek előtérbe. És hogyha ezeket a másfajta célokat képesek vagyunk megvalósítani, akkor ez azt jelenti, hogy annak kapcsán, azon keresztül nagyon is megtalálhatjuk azt, hogy az életünknek van értelme. Tehát például valaki, akit állandóan behívnak, vallatnak, börtönbe visznek, hát ha ő egyáltalán ezt kibírja, a hitét megőrzi, igen, ha papi életutakat nézünk, akkor azt lehet látni, hogy olyan atyák, akikre én magam is, és azt hiszem, nagyon sokan nagy tisztelettel, megbecsüléssel nézünk föl, pusztán azáltal, hogy túlélték, hogy kibírták. Túlélték nem is akárhogy, kibírták nem akárhogy, Placid atyát is mondhatnánk, de hát rengeteg atyát, az, amiben és ahogyan ők megtalálták az életük értelmét, a kitartásban, a megmaradásban, a hűségben, az elköteleződésben, csak a kalapunkat emelhetjük le. Na de akkor ez mit jelent például a gulágon? Azt jelenti, hogy ha ott egy pap egyáltalán tud misézni, egyáltalán valahogy összeügyeskedi azt, hogy ő képes legyen bemutatni, elmondani egy szentmisét, az maga a csúcs, elnézést a kifejezésért. Akkor valami olyasmit tett, amiért érdemes vállalni azt, hogy lebukik, hogy megverik, hogy bekerül a zárkába és a többi. Mert hogy tud misézni. Most akkor képzeljük el a mai világban. Hát nagyon szomorú lenne, és ez az tulajdonképpen, amire kérdeztél, hogy különböző életkorokban, különböző kulturális környezetben az, ami szinte az élet értelmét ragyogtatta föl, hogy egyáltalán misézni tudok, hogy az például ma egy fiatal pap számára, hát nagyon kevés, nem a szentmise a kevés, mert ott mondjuk a minden, annál többet nem is lehet. Na de ha valaki csak ezt teszi, semmi más nem tesz, mint hogy egy nap bemutat egy szentmisét, együtt ünnepel azokkal az emberekkel, akik ott vannak, hát kötve hiszem, hogy ma a legtöbb papnak ez elég lenne. És akkor úgy hajtaná az álomra a fejét, hogy én megtettem a legtöbbet, amit csak lehet. Hanem nyilvánvalóan együtt misézik a közösséggel, és utána azon gondolkodik, hogy mit lehetne még tenni? Mit kéne még csinálni? Vagy hogy jól csináltam-e azt, amit ezelőtt tettem? Igen, papi sorsokon, életpályákon keresztül próbáltam érzékeltetni azt, hogy milyen nagy dolog, ha például mi egy szabadabb világban meg tudjuk becsülni azokat a nemzedékeket, akik egy sokkal-sokkal kevésbé szabad összefüggésben megtalálták az életük, a papi életük értelmét, azt fölragyogtatták, ha mi ezt nagy tisztelettel tudjuk venni, örökséget átemelni, megbecsülni az ő életüket, miközben számunkra az, amit ők tettek, az lehet, hogy egyáltalán nem elég. Nekünk sokkal többet kell tennünk. Azért, mert más összefüggésben élünk, sokkal szabadabbak vagyunk, rengeteg lehetőségünk van, ami nekik nem adatott meg, ezért nekünk másfajta célokat kell kitűzni. Nem pusztán csak azt, hogy megmaradjunk, vagy kibírjuk, vagy túléljük, nem egyszerűen csak helyt állni akarunk. 50 évvel ezelőtt valaki a helyt állt, hát minden tisztesség az övé. Ma, ha csak helyt állunk, az édes kevés.
Fiatalokkal foglalkozol, látod, hogy vannak optimista, vannak pesszimista, vannak reményvesztettebb fiatalok vagy gyermekek, és a mai kulturális kor talán nem is erősíti bennük azt, amit példának hoztál föl, hogy például az életértelmét a szenvedésben megtalálni. Nagyböjtben vagyunk, Krisztussal együtt szenvedhetünk, vagy Krisztus szenvedését együtt hordozhatjuk vele, és talán ez is értelmet ad a húsvéti újongásnak majd.
Igen.
De mintha manapság nem lenne divat a szenvedés.
Igen, azzal összefüggésben beszéltünk erről, hogy ahogyan a kultúra változik, mi magunk nem ugyanabban a helyzetben találjuk magunkat egy megváltozott kultúrában, társadalomban. Ebből mi adódik? Hogy minden kultúra bizonyos területeit az életnek, amin keresztül vagy amiben megtalálhatjuk az életünk értelmét, fölszínre hozza, magasra emeli, éppenséggel azt kulturális módon megerősíti, már-már ajánlja a társadalom tagjainak. Azt mondja például, hogy vidd valamire az életben. Most, ha valaki viszi valamire az életben, az egész társadalom, a kultúra megerősíti őt abban, hogy na, ez értelmes élet, na, ebben aztán lehet életértelmet találni, na, hát magától értetődő. Ha te viszed valamire, valamilyen teljesítményed, eredményed van, hogy az akkor egy értelmes emberi élet. És ez hat ránk. Egészen nyilvánvalóan hat ránk az a kultúra, ami azt mondja, hogy ebben vagy abban nagyon meg lehet találni az élet értelmét. Igen ám, de minden kultúra bizonyos területeket, értékeket, kincseket, amiben ugyanúgy meg lehet, vagy meg lehetne találni az életünk értelmét, árnyékban tart. Ez mit jelent? Például a ma világában az, hogy valaki szenved, és értelmet ad a szenvedésnek, megtalálja a szenvedésében az élete értelmét, hogy tudatosan vállal szenvedést, hogy a szenvedést értékesnek tartja, azért, mert önmagában a szenvedés nem értékes, de mert meg tudom látni a szenvedés értelmét. Ezért a szenvedést tudom látni egy olyan útnak, egy olyan lehetőségnek, ami sokszor szinte az egyetlen lehetőség, hogy egy valamilyen érték a szenvedésen keresztül ki tudjon bontakozni, mert máskülönben nem bontakozna ki. Ez azt jelenti, hogy a ma embere, a ma kultúrája, azt, hogy te találd meg a szenvedésben az életed értelmét, vagy hogy te azt ott megtalálhatod, vagy hogy fölvehetsz egy nagyon szabad viszonyt a szenvedéshez, és szabadon is szenvedhetsz, na hát ezt a ma világa egy kicsit sem reklámozza, hanem azt mondja, hogy az életnek akkor jelenik meg legvilágosabban az értelme, ha egészséges vagy, ha boldog vagy, ha kényelmesen tudsz élni, és akkor körbenézel, és azt mondja, milyen szép az élet, na igen, itt aztán meg lehet találni. Ez azért problémás, mert az élet nem kímél meg minket a szenvedéstől, vannak szükséges szenvedések, vannak elkerülhetetlen szenvedések, és ezért, ha szükséges, elkerülhetetlen, az élet értékességével összefüggésben megjelenő szenvedést, nehézséget, megpróbáltatást próbálunk elkerülni, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bizonyos területeket kihagyunk az életünkből, amin keresztül az életünk úgy lehet értelmes, ahogyan másképpen nem. És bizonyos élethelyzetekben, ha a szenvedésben nem találom meg az életem értelmét, lehet, hogy másban nem tudom. megtalálni az életem értelmét. Hogy vannak kivételes élethelyzetek, pillanatok, amikor ha a szenvedésben nem látom meg, nagyon nehéz lesz bármi másban meglátni. Ez mondjuk az egyik nagy terület, de mondjuk egy egészen más fajtát. 50-100 évvel ezelőtt valaki elment katonának, vagy elment papnak. Kultúra ragyogtatta például ezeket a hivatásokat.
Vagy tanító.
Ide vehetjük az édesanyai szerepet is. Édesanya vagyok. Hát kell lennél több. Hát édesanya vagyok, gyerekeket szülök, nevelem őket, velük vagyok, gondoskodom róluk. 50-100 évvel ezelőtt valaki egyáltalán anya lett. Hát önmagában ez egy hatalmas kincs volt. Papság, katonaság, anyaság, tanítónősködés. Hát ezek a kultúra által nagyon is magasra emelt hivatások, szerepek voltak, ezért aki ezeket választotta, nagyon könnyen megtalálta benne az élete értelmét, mert a kultúra ezt maga is erősen képviselte. Eltelt az a bizonyos 50-100 év, és ma az anyáknak nagyon nagy százaléka úgy tekint a saját anyaságára, hogy igen, igen, ez nagyon értékes, és mit csinálok még, és mire viszem még, és mit dolgozok még, és hova jutok még. Tulajdonképpen mindez nem pusztán azért, mert ő másmilyen, mint egy nő 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hanem azért, mert a kultúra más. És ezért ő miközben nevel 2-3-4-5 gyereket, átél egy elégedetlenséget magával kapcsolatban, vagy arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen ez elég, és nyugtalan lesz, és úgy érzi, hogy valami hiányzik, amitől ő igazán ember tud lenni. Papság, katonaság, hogyan ezeket mondhatjuk?
Teljesítményorientáltak lettünk.
Igen, ez is nyilván benne van. Tehát látnivaló, hogy a kultúra nagyon hat ránk, és befolyásol bennünket abban, hogy miben keressük alapvetően, vagy döntő módon, hogy miben igyekszünk megtalálni az életünk értelmét. Ezért azt lehetne mondani, záró gondolatként, hogy érdemes azokat a területeket is fölfedezni magunk számára az élet értelme összefüggésében, amelyeket az adott kultúra nem ragyogtat föl.
Egy nagyon megható példát hoztál pont a teljesítmény ellentétére, és arra, hogy az élet értelme feltétel nélküli, amikor azt mondtad, hogy egy kisgyermek, aki csak van és szemléli a világot, és rácsodálkozik arra, hogy él, arra rászólnak esetleg adott esetben, hogy kezd magaddal valamit, játsszál, vagy csinálj valamit.
Igen.
Holott mennyire kellene értékelni azt, hogy ő csak úgy van.
Igen. Nyilván ez az egyik legszebb dolog, hogy a szemlélődés révén, a puszta létezésünkben fölfedezhetjük az életünk értelmét. Ha az élet értelme feltétel nélküli, akkor az nyilvánvalóan alapvetően kapcsolódik ahhoz, hogy vagyok, hogy egyáltalán emberként élek a Földön. Most, amikor valaki például vasárnap az Úr napját úgy fogja föl, hogy az a létezés napja, hogy 5-6 napig teszek azért, hogy fönntartsam a létezésem, a 7. napon pedig megünneplem, átélem, hogy valaki fönntartja az én létezésem, hogy nem én iparkodok ezért, hanem valaki ezt bennem tovább viszi. Most ezért a vasárnap számomra a létezés napja. Most a vasárnap éppenséggel azért is, mert nem dolgozom. Van több időm, és ezt nem állandó tevékenységgel, akár szórakozással, vagy valamilyen aktív kikapcsolódással töltöm, hanem azzal, hogy egyszerűen csak valamiféle szemlélődésben átélem, hogy mit is jelent az, hogy vagyok, hogy élek, hogy ez milyen jó dolog, hogy élhetek egyáltalán, és hogy azzal, hogy élek, és hogy a tudatomnál vagyok, mi mindent vagyok képes fölfogni, meglátni, érzékelni. Na ez akkor tulajdonképpen a puszta létezés lehetőséget ad arra, hogy azt mondjam, hogy az életemnek van értelme. Például egy kapcsolat, a házasság, a család, egy hivatás pusztán azáltal, hogy van, lehetőséget ad arra, hogy abban az életem értelmét megtaláljam. Például, ha valaki semmi más nem tesz, mint hogy erőfeszítést fejt ki azért, hogy egy kapcsolata fönn tudjon maradni kölcsönösségben mind a két fél elégedettségére, ha semmi más célom nincs, mint maga a kapcsolat, hogy az a kapcsolat legyen. És nem azért akarom, hogy a kapcsolat legyen, hogy a kapcsolat révén legyek boldog, a kapcsolat révén együtt összekapaszkodva többet tudjunk elérni, hanem az a célom, hogy az legyen, és amikor hátradőlök a székembe, és azt mondom, na hát, vannak emberi kapcsolataim, és én ezekért teszek, pusztán azért, hogy azok legyenek, és én legyek ezekben az emberi kapcsolatokban, akkor már a létezés, a kapcsolatok létezése lehetőséget ad arra, hogy azt mondjam, értelmes az életem. Mert amíg én gondolok másokra, és mások gondolnak rám, és egymást most mondjuk így szeretetben hordozzuk, jó szándékkal, jó akarattal gondolunk egymásra, pusztán az, hogy ez van, föltárhatja számomra, hogy az életem értelmes.
A spiritualitásban hogyan találhatjuk meg az élet értelmét?
Vannak olyan életproblémák például, amelyeket nem tudunk megoldani. Olyan élethelyzetek, amelyekre olyan válaszokat, olyan megoldásokat, még ha keresnénk is, sosem találhatnánk, ahogyan azt nagyon szeretnénk. Ezért itt tulajdonképpen a spiritualitás egyik jellegzetességére van szükségünk, önmagunk felülmúlásának a képességére, önmagunk meghaladásának a képességére. A szó jó értelmében az önmagunkról való elfelejtkezés képességére. Úgy is mondhatnám, hogy az abból az általunk elképzelt világból való kinövésre, hogy én vagyok a világ közepe, de legalábbis valami nagyon előkelő helyen vagyok, ennek okán az életnek úgy kell alakulnia, ahogy én szeretném. Mert ha nem alakul úgy, akkor azt kikérem magamnak. Föl vagyok háborodva, és úgy gondolom, hogy az élet egy nagyon speciális módon kiszúrt velem. Hogy másoknak van, és nekem nincs. Hogy mások egészségesek, én meg pont beteg lettem. Hogy mások már házasságban élnek, nekem meg még nincsen társam. És ezt egy egyéni sorscsapásnak, vagy katasztrófának fogom föl. Na ezekben a helyzetekben óriási jelentősége van a spiritualitásnak. Mert a spiritualitás másik jellegzetessége, hogy kigyógyít bennünket abból a világlátásból, hogy én vagyok a világ közepe, tehát az életnek úgy kell alakulnia, ahogyan én akarom, főleg ahogyan én elvárom. Például az Istennel való összefüggésemben a legtöbb ember úgy tekint az Istenre, mint az életének a részére. Hát mondhatjuk, hát hogy, mert hogy tekintsünk rá? Férjem az életem része, gyerekeim az életem részei, munkatársaim, barátaim, rokonaim az életem részei, és Isten lehet, hogy a legfontosabb személy az életemnek a legkitüntetettebben része. Akármilyen szépen és reálisan hangzik ez, tulajdonképpen a spiritualitás szempontjából ez még egy gyerekbetegség. A spiritualitás gyerekbetegsége. Mert egy gyerek él egy természetszerűen énközpontú világban, mindent magához rendezve, magára vonatkoztatva értékel. Egy felnőtt, érett spiritualitásban mit mondok? De egészen nyilvánvaló, hogy Isten nem egyszerűen csak egy szereplője az életemnek. Hát ha Isten csak egy szereplője az életemnek, mint a Mária-Márta történetben, Márta azt mondja, Uram, hagyod, hogy én itt egyedül fáradozzak? Hát szólj a testvéremnek, hát jöjjön, segítsen. Hát ez fölháborító, hogy te jó dolgokat teszek, ráadásul értetek, és ti ezt így hagyjátok, és csak beszélgettek egymással. Mit jelent ez? Márta úgy tekint Jézusra, mint az életének a részére. És mert ő éppen most valami jó dolgot tesz, hát ezt a részt is igyekszik addig-addig alakítgatni, míg az a helyére nem kerül. Tehát az a törekvés, hogy Istent az életünkben a mi általunk meghatározott helyre tegyük, előbb-utóbb kudarcot fog szenvedni. Isten nem hajlandó pontot lenni, ahova mi ültetjük, és azt mondjuk, hogy és akkor ott legyél ott, és addig legyél, amíg én mondom. Hanem mi történik? Azt mondja Jézus, Mária a jobbik részt választotta. Mi a jobbik rész? Az, hogy fölfedezte, hogy nem Jézus az életem egy szereplője és része, hanem hogy én vagyok Jézus életének egy része. Hogy én vagyok Jézus életében egy nagyon fontos személy. Ezt most annyira megbecsülöm, hogy Jézus úgy tekint rám, mint az ő életének a részére, hogy eszembe sincs répát vágni, meg krumplit pucolni, sütni, főzni, szóba se kerülhet. Hát most van itt az alkalom arra, hogy megéljem én azt, hogy Jézus velem van, tehát ő úgy tekint rám, mint az életének egy fontos személyére, hát én most ezt mindenestül szeretném megélni. Milyen az élet akkor, ha tapasztalatom lehet arról, hogy Isten életének a része vagyok? Hogy Jézus életének egy személyes szereplőjévé válhatok? Hát ez egy olyan kitüntetett helyzet, hát ehhez képest minden semmibe mehet nyugodtan, ahogy a Szentírás mondja, szemétnek tekintette mindent ehhez képest. Ez mit jelent? Hogy Mária fölfedezi, hogy ő Jézus életének a része, és ettől kezdve magára úgy tekint, mint Isten életének a részére. Na, itt már egy érettebb spirituális szemléletmódról, és aztán ebből fakadó magatartásról beszélünk. Csak záró gondolat, hogy ez miért olyan lényeges az élet értelmére vonatkozóan. Én anya akartam lenni, és nem sikerült. Szerettem volna, hogy fölvegyenek papnak, és nem vettek föl. Hogy szerettem volna megházasodni, és nem sikerült. Szerettem volna mérnök lenni, vagy orvos, és nem az lettem. Hát ha az Istennel való kapcsolatomban egy folyamatos sérelemként, panaszként, csalódásként, gondviselésbe vetett hit megrendültségével imádkozom esetleg, ha még imádkozom, Uram, miért nem adtad meg? Hát miért nem születhet egy gyermekem? Hát miért kell nekem így élni? Mindaddig, míg ebben az összefüggésben tartom az Istennel a kapcsolatot, tulajdonképpen a veszteségemből, csalódásomból nem növök ki. Mert nem értem, hogy valami, amire Isten azt mondta szép és jó, az miért nincs bent az életemben, amikor én akartam, és amit én tehettem, megtettem érte. Ezért aztán az életemet kimondva kimondatlanul egy folyamatos bizalomvesztésben és csalódásban élem le az Isten kapcsolatra vonatkozóan. És mindez alapvetően megváltozik akkor, ha ebből a szemléletmódból kinövök, ez a spiritualitás, transzcendálom ezt a nézőpontot, felülmúlom, és egyszer csak azt mondom, na hát, én vagyok Isten életének a része. Akkor most megkérdezem Istentől, ha én most így vagyok, mi ezzel a célja? Mit találhatok ebben valami olyasmit, amit csak én tehetek meg, és más nem? És egyszer csak találok valami olyan küldetést például, amit Isten egy olyan valakinek ad, akinek nem lehet gyereke? Vagy egy olyan valakinek ad, aki bizonyos dolgokat nem ért el az életében?
Ezzel a gondolattal, ezzel a záró gondolattal búcsúzunk a mai műsorunkban a szerkesztő Gerbe Janita és a műsor házigazdája
Pál Feri.